Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A Davoszi Világgazdasági Fórum idei üzenete egyértelműen az volt, hogy a világgazdaság működését ma már legalább annyira geopolitikai erővonalak, mint klasszikus gazdasági folyamatok alakítják. A figyelem középpontjába az Amerikai Egyesült Államok és Európa kapcsolatának a feszültségei, a nagyhatalmi gazdasági nyomásgyakorlás új formái, valamint a konfliktus övezetekhez kapcsolódó politikai-gazdasági kezdeményezések kerültek. Beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogyan formálta át Donald Trump politikája a világgazdasági rendet, és hogy mindenre képes-e érdemi választ adni az Európai Unió. Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár a mai napra kész vendége. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
Véget ért a Davoszi Világgazdasági Fórum, amelyen idén, hát legalábbis a sajtóban az látszott, hogy nem annyira a gazdasági rész volt látványos, nem az volt kidomborítva, hanem inkább Európa és az Amerikai Egyesült Államok kapcsolatának az egyre feszültebbé válása, Grönland gazdasági eszközökkel való megszerzése, illetve hát a Gázát felügyelő béketanács megalakítása, ezek voltak a hangsúlyos pontok. Mi a tanulsága az idei fórumnak gazdasági szempontból?
Hát azt gondolom, hogy az egy nagyon izgalmas történet, hogy az, amit régen politikai gazdaságtannak hívtunk, hogy az milyen erőteljesen tér vissza a mai világ folyamataiba, ami ugye azt jelenti, hogy minden közgazdasági kérdésnek van politikai vonatkozása, és minden politikai kérdésnek van gazdasági vonatkozása, és az esetek jelentős részében nem tudjuk, hogy melyik a kutya, és melyik a farka, melyik csóválja az egyiket, és vagy a másikat. Itt most Davoszban annál izgalmasabb volt ez, hogy egyfelől volt egy sor beszélgetés, amit lehetett követni így a virtuális világban a különféle konferenciaszervezőkön jóvoltából, ahol ha valami előtérben volt, akkor leginkább a mesterséges intelligenciának a alkalmazása az élet minden területén, a bankokban, a tőkepiacon, a szervezetbűnözés elleni fellépésben és mindenféle egyébben. És ettől szinte teljesen elszakítva, de azért ehhez kötődve voltak ezek a politikai események, amik közül hát kettő emelkedett ki különösen. Az egyik a kanadai miniszterelnöknek a beszédre, aki hát ugye egy nagyon izgalmas személy, mert hogy sok éven keresztül volt az angol banknak a kormányzója, tehát elég jól ismeri az európai ügyeket belülről, és hát ez egy, hát ez egy kiáltvány volt, hogy a középhatalmaknak össze kell fogniuk, hogy megmentsék a világ biztonsági, gazdasági, intézményi rendszerét attól a törészúzástól, ami megfigyelhető. És volt a másik beszéd, az Egyesült Államok elnökének a beszéde, amit én a Washington Postnak a jóvoltából végignézhettem elejétől végéig, és hát az egy egészen párját ritkító megszólalás volt, nem csak azért, mert egy olyan fórumon, ahol 20 perc szokott lenni a hozzászólási idő, több mint 70 percet beszélt papír nélkül, hanem azért, mert ugye ebben a beszédben mind tartalmilag, mind formailag egy új világnak a képe rajzolódik ki, ahol minden másként van, mint ahogy az elmúlt 8 évtizedben volt, ahol az erőpolitikának az alkalmazása és az Egyesült Államok elnökének a személyes befolyása az lényegesen nagyobb, mint ahogy ezt korábban gondoltuk volna. Nyilvánvalóan ennek a megközelítésnek nagyon közvetlen gazdasági elemei vannak. Hát egyfelől, ugye amikor Grönlandról van szó, akkor szó van egy területről, ami stratégiailag fontos, de szó van egy területről, ahol ritka fémek vannak, ami ugye a mesterséges mesterséges intelligencia fejlesztéséhez, és az ezt gyártó cégek számára életfontosságú, tehát azon a területen túlmenően, hogy ez ugye Amerika és Európa között van, és a legrövidebb út Amerika eléréséhez, ezen túlmenően egy gazdasági, közvetlen gazdasági jelentősége is van, és hát ugyanilyen nagy jelentőségűnek lehet mondani azt, hogy az amerikai elnök ugye a maga követeléseinek, a maga felvetéseinek az alátámasztására, miközben hangsúlyozta, hogy ő nem fog katonai erőt használni a saját szövetségesei ellen, azért azt felvetette, hogyha valaki esetleg mégis másként táncolnának, mint ahogy ő fütyül, akkor azok számíthatnak jelentős, akár 100%-os vámok kivetésére is, külön kiemelve a franciákat, svájciakat és a többieket. Most ugye ez azt jelenti, hogy eltérően az elmúlt mondjuk 50 év gyakorlatától a vámpolitika, ami egyre kevésbé jelentős területté vált még a nemzetközi kereskedelem politikában is, most a nagy politika eszközévé válik, nem a Davoszi tanácskozó alkalmában vetette ezt föl az amerikai elnök először, de a Davoszi találkozón nagyon határozottan megfogalmazta azt, hogy ha valaki másként fog viselkedni, mint ahogy ő ezt helyesnek látja, akkor számíthat arra, hogy 50-75 vagy akár 100%-os vagy 200%-os vámokkal fogják sújtani az ő Amerikába irányuló kivitelét. Na most ez egy teljesen szokatlan dolog, mert a vámok ilyetén használata az azért igazából az első világháború előtti időszakra volt jellemző, mondjuk az elmúlt 30 évben, vagy én nem tudok arra példát, hogy bárkit ilyen büntető vámokkal próbáltak rákényszeríteni a politikai, stratégiai vagy ideológiai álláspontjának a megváltoztatására. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ez a beszéd nem egyszerűen csak a hangütése, a hossza, a helyszíne okán volt egy jelentős beszéd, hanem ami benne volt, az abban egy új fakaszt illant a világgazdaság fejlődésében, ahol a politika és a gazdaságnak az összefüggése az a korábbinál is erőteljesen. Most nem akarom mondani, hogy eddig nem volt kapcsolat, nem mindig volt kapcsolat a politika és a gazdaság között. Ugye a G7, ahol a világ legnagyobb hatalmai találkoznak, és világgazdasági csúcsként szoktunk róla beszélni, azok, ezek a találkozók jellemzően és elsősorban politikai kérdésekről szóltak, tehát korábban is volt egy összekapcsolódás, de ilyen erős és közvetlen kapcsolódás a gazdasági erőnek és ha tetszik, a nyers katonai erőnek a gazdasági célú felhasználása az elmúlt évtizedekben nem volt jellemző.
Ha már Donald Trump Davoszi beszédénél tartunk, tudtunk meg az eddigieknél többet az úgynevezett Trump doktrináról a gazdaságpolitikát illetően? Itt említette ön a vámokat, Franciaország, a francia borok minden jel szerint 200%-os vámmal nézhetnek szembe. Tehát, hogy ez határozza meg továbbra is a Trump doktrinát, a vámok, illetve ha innen nézzük, akkor kiszámítható bármi is a világgazdaságban, vagy a nagy felforgató, ahogy José Manuel Barroso nevezte az amerikai elnököt, ő a világgazdaságot is totálisan fel fogja forgatni az eddigieknél is jobban.
Hát azt gondolom, hogy ez a második a helyes válasz, mert hogy a Trump az a kampány volt még ezelőtt másfél évvel is, hogy ő a világot meg fogja változtatni, hogy az első elnöki időszakában őt az úgynevezett mély állam, amit ugye legtöbben inkább fékeknek és ellensúlyoknak hívunk, tehát a kongresszus, a hadsereg vezetése, vagy a amerikai jegybanknak a vezetése, az a maga megfontolásai szerint vagy követte az elnöki útmutatást, vagy nem. És azt mondta, hogy ő ezt a helyzetet meg fogja változtatni, és ő ezt a helyzetet át fogja alakítani, mert a nép nevében ezeken a gonosz és korrupt eliteken bosszút fog állni. Retribution, az a bosszúnak a legegyértelműbb kifejezése az angol nyelvben, és ezt hangsúlyozta, és azt mondta, hogy azért kell rám szavazni, mert Amerika lakosságának egy nagy része úgy érzi, hogy a dolgok nem jó irányba vennek, én majd ezeket a dolgokat helyrehozom. Na most, ha valaki egy forradalmár, akkor most visszamehetünk egészen Napóleonig és Leninig, akkor az nyilvánvaló, hogy a nemzetközi kapcsolatokban is forradalmárként fog viselkedni, és igazából hát ez jött ki nagyon erőteljesen ebben a beszédben, hogy a Trump ugyanúgy beszélt, mint ahogy mondjuk másfél évvel ezelőtt valamelyik amerikai vidéki városban beszélt, a saját közönségének szólva elsősorban, de azért úgy, hogy a többiek is értsék meg, hogy itt most egy új világ van kialakulóban, és az új világban ő egészen más szabályokat fog behozni. Úgyhogy azt mondta, ezt nem ebben a nem csak ebben a beszédében mondta, hanem ezt megelőzően néhány nappal a New York Times-nak adott interjújában is. Szó szerint úgy fogalmazott, hogy a nemzetközi jogra nincs szükségem, Grönlandra és annak ásványkincseire viszont igen. Na most ugye ez a mondat az önmagában véve annyira egyértelmű szakítást jelent mindazzal szemben, amit az megelőző 8 évtizedben létrehoztak, és aminek alapján a világ működött, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem tudjuk megmondani. Tehát erre a fajta gondolkodásra, erre a fajta impulzív, forradalmi viselkedésre nem tudunk egy közgazdasági modellt kialakítani. Tényleg vannak nagyon izgalmas közgazdasági modellek, és ezen közgazdasági modellek közé tartoznak azok, amiket a káosz elmélet alapján alakítanak ki, és aminek a révén mindenféle bonyolult rendszereknek a működését előre lehet jelezni. Én úgy gondolom, hogy ezt a modellcsoportot is beleértve nem tudunk kialakítani egyfajta észszerű várakozást azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fog működni az elnök, mi lesz az a következő téma, vagy mi lesz az a következő lépés, amit ő előre kitervelt módon, vagy egyszerűen ösztönözve létrehoz. Hát ha valaki nekem egy fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy Venezuela elnökét egy éjszakai kommandós támadással elfogják és elviszik az Egyesült Államokba, akkor azt mondom neki, azt mondtam volna, hogy ember, aludt ki magadat, és utána térjünk vissza erre a beszélgetésbe, ez pedig megtörtént. És az ember nem is győzi mondani, hogy mi minden történt, és emiatt a nagyon sokféle és láthatólag jelentős részben improvizált megoldások és kezdeményezések folytán nem tudunk kialakítani észszerű várakozásokat azzal szemben, hogy mi lesz Trumpnak a következő lépése. És ez egy rendkívüli bizonytalanságot visz a világgazdaságban. Ugyancsak a Davoszi találkozón volt egy hosszú interjú Gita Gopinathtal, aki egy indiai közgazdász, a Harvardon tanít, és egy 6 éven keresztül volt a Nemzetközi Valuta Alapnak a vezető közgazdásza, és ő azt mondta, hogy igazából a világgazdaság az nagyon ütésállónak bizonyult az elmúlt évben, és hogyha csak a számokat nézzük, akkor nagyjából minden rendben van. Ez úgy néz ki, hogy ezt a Trump-effektust a világgazdaság lenyelte, és kutyaugat, karaván halad módon a dolgok nem változtak meg. Ugyanakkor azt mondja, hogy ez egy látszat, mert a gazdaság, különösen a hosszabb távú beruházások, azok elkerülhetetlenül a kiszámíthatóságra építenének, és hogyha nincsen ilyen kiszámíthatóság, akkor nincsenek ilyen beruházások, és ha nincsenek ilyen beruházások, akkor lelassul a fejlődés. Először lassul lesz, aztán stagnálás lesz, és ez mindenképpen rossz a világgazdaságra nézve, és ezért azt mondja, hogy az idei évben és 27-ben egy sokkal nagyobb és kedvezőtlenebb hatással kell számolnunk, pont emiatt a kiszámíthatatlanság miatt, mint amit a 2024-25-ös évnek a számai mutatnak.
Csaba László, közgazdász egyetemi tanára mai napra kész vendégem. Donald Trumpnak az Amerika az első, vagy nagyjá tesszük Amerikát politikája mennyiben, képzavarosan fogalmazzak, mennyire gyorsította fel a globalizációnak a lassulását, vagy mennyire fordította vissza azt?
Erre kétféle választ lehet adni, ugye egyfelől maga ez a politika, ez a része annak, hogy miközben a globalizáció egészében véve hasznos, és az emberiség egészét azt előrevitte, sok százmillió ember került ki az elmúlt 15 évben a mély szegénységből, és mindenféle más kedvező dolgok történtek. Ugyanakkor ennek a folyamatnak nem kevés számú vesztese is van. Mindenek előtt a kevésbé képzett rétegek, mindenek előtt az amerikai iparban foglalkoztatottak, és hát jelentős részben az amerikai szolgáltatási szektorban, illetve az amerikai mezőgazdaságban foglalkoztatottak is. Ez nem az emberiségnek a legnagyobb része, de ez a része, akinek szavazati joga van, és akiknek a szavazatával a Donald Trump a hatalomra jutott. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert hogy hagyományosan a republikánus pártot a tojásfejűek és a tőke pártjának gondolták, Trump pedig maga is beszélt arról a választási gyűlésein, és aztán utána a beiktatási beszédben is, hogy hát ő a munkásosztálynak a képviselője. Na most ez egy izgalmas dolog, mert hogy ugye ez a fajta munkásosztály a kevésbé képzett, a versenyben lemaradó, aki nem találja a helyét ebben a globalizációban, ez kétségtelenül amellett van önérdekből, hogy a globalizációt lelassítsák, hogy visszájára fordítsák. Tehát amikor vámhatárokat emelnek, amikor külföldieket nem engednek be a professzoroktól, a diákokig, a vendégmunkásoktól kezdve a menekültekig, akkor voltak éppen ennek a munkásosztálynak az érdeke jelenik meg, meg hát azoknak a gazdálkodóknak az érdeke, akik kevésbé versenyképes termékeket és szolgáltatásokat állítják elő. Tehát ennek van egy jelentős társadalmi támogatottsága, és emiatt azt gondolom, hogy nem meglepő, hogy a Trump, aki egyébként ezt a választási kampányában meg is mondta, hogy ő korlátozni fogja az Amerikába bevitájuknak a mennyiségét, meg akarja gyengíteni a dollárt, hogy az amerikai kivitel a külső piacokon versenyképesebb legyen, és emiatt hát ezt a politikát, hogyha látjuk a gyakorlatban, akkor nem mondhatjuk azt, hogy meg vagyunk lepődve. Azt lehet mondani, hogy egy elméleti modellben gondolkodva az Egyesült Államoknak, mint országnak, az Egyesült Államok lakosságnának, mint egésznek, egy 10 éves vagy 15 éves szinten mégiscsak jobb lenne, ha globalizációban részt vennének, hiszen ők voltak mindig ennek a legnagyobb haszonélvezői, de hát itt most nem a 15 évről és nem a ország egészéről van szó, hanem azokról, akiknek tetszett ez, hogy tegyük újra nagyjá Amerikát, akiknek tetszik az, hogy az Amerika bajaiért, amelyek számosak, a külföldiek a felelősek, tehát a kevesebb a külföldi, kevesebb jön be, azaz csökken a globalizáció, akkor minden sokkal jobb lesz. Ez ugye nem így van, de rövid távon nem lehet azt mondani, hogy egy ilyen politikának ne lennének haszonélvezői, mert vannak.
Donald Trump azt ígérte, hogy naggyá teszi Amerikát, nyilván még nem ért véget az ő második mandátuma, de olvasni már olyan elemzői véleményeket is, miszerint hát Trump nem annyira Amerikát, mint sem inkább a rivális Kínát tette naggyá, és hát nem beszélve arról, hogy az elmúlt 100-150 év alatt kiépült bizalmi tőkét, Amerikával szembeni bizalmi tőkét, azt eljátszotta, meggyengítette a szövetségi rendszereket, és a belső feszültségek, amelyek az amerikai társadalomban vannak, arról ne is beszéljünk. Tehát ez hogyan hat a világgazdaságra, és hogyan hat ránk, Európának ebben a felében élőkre?
Igen, hát az kétségtelen, hogy a Trump második elnöksége alatt hihetetlen lendülettel állt neki a dolgok megváltoztatásának. Valamelyik lap össze is számolta, hogy most elnökségének az első éve alatt több elnöki rendeletet adott ki, mint az első elnökségének a 4 éve alatt, ami ugye azt mutatja, hogy hihetetlenül felfokozott, hektikus tevékenységbe fogott bele. Való igaz, hogy ezek a tevékenységek a forradalmi jellegnek megfelelően a fönnálló viszonyoknak a alásására, illetve átalakítására alakulnak, illetve irányulnak. Ezek a folyamatok egyfelől az Egyesült Államokon belül jelentik a végrehajtó hatalomnak, az összes többivel, a bíróival, a független jegybankkal, a sajtóval, és minden az egyetemekkel szemben a megerősítését, és egy nagyon határozott profilú, rövidtávú célokat is követő elképzelésrendszernek a megvalósítását. Most, hogy ebből mi következik, az egy óriási vitatárgya, én úgy látom, és hát ezt mondta a magyar miniszterelnök is, hogy amikor Davosból tovább ment Brüsszelbe tárgyalni, akkor akik ott összejöttek erre a vacsorára, azt próbálták értelmezni, hogy na most akkor mit is kell nekünk csinálni, hogyha az Egyesült Államok 180 fokos fordulatot hajt végre a biztonságpolitikában, a kereskedelem politikában, a diplomáciában, a minden egyébben. És hát azt mondta ezzel kapcsolatban szerintem helyesen, hogy hát nem tudják, ugye, hogy nem még az értelmezés szakaszában vagyunk, annyiféle új kezdeményezés van, hogy ezt nem látjuk át egész tökéletesen. Ugye, amit említett ez a béketanács, ugye az ugye úgy kezdődött, hogy ez majd arra jön létre, hogy valami a gázai újjáépítés. De hát úgy tűnik, hogy egyik oldalról Gázában még nincs béke, napi 10-12 halott van, épületeket robbantanak le, harci cselekmények folynak abban az övezetben. Másfelől, ahogy Davosban erről a béketanácsról beszéltek, ez azért inkább nézett ki egy új Egyesült Nemzetek Szervezetének, mint bármi másnak. Tehát itt egy sor olyan kérdés is felmerült, ami nem a gázai újjáépítéshez kötődik. Azzal együtt, hogy nem látjuk, hogy ennek a új szervezetnek milyen a kompetenciája, kitől kapott felhatalmazást, hogyan kik ellenőrzik, milyen pénzből gazdálkodik, milyen eszközökkel fogja végrehajtani azokat az elképzeléseket, amikbe tegyük fel, mégiscsak megegyeznek. Tehát itt egy olyan időszak van kialakulóban, amiben nem látjuk át, hogy milyennek az egyes részeknek a hatása. Én azt hinném, hogy Kína biztos, hogy megpróbál ebből profitálni, és azt mondjuk, hogy már létrejött egy kínai-kanadai szabadkereskedelmi megállapodás, amit sok év alatt tárgyaltak, és most hirtelen tető alá hoztak, hogy Kína egy sor más országgal is kétoldalú egyezményeket tudott megkötni, és általában véve Kína felértékelődik, mind a cégek, mind pedig a országok politikája szempontjából, akkor látjuk azt az irányzatot, ami a kérdésében szerepelt, hogy hát ezzel a fajta, mondjuk így öntörvényű politikával az amerikai elnök sok mindenkit a Kínának a befolyási övezetébe terelt át, és vagy olyan politikai megoldásokat tett megvalósíthatóvá, ami korábban nem volt megvalósítható. Hát ilyen ez a kínai-kanadai szabadkereskedelmi megállapodás. Tehát azt kell mondani, hogy ennek a forradalmi kezdeményezésnek a Kína biztos, hogy haszonélvezője már most is, és ez nyilván a jövőben is így lesz.
Ha a történelmet nézzük, akkor hát elég világos az, hogy a populista vezetők azok előbb-utóbb meggyengítették a saját országukat. Erre van ítélve az Amerikai Egyesült Államok is?
Azt gondolom, hogy ez az Egyesült Államok esetében nem ilyen egyszerű, és ezt hosszan is lehet mondani, de röviden az a lényeg, hogy az Egyesült Államok igen nagy mértékben önjáró. Tehát a mi Európában, Japánban, Kínában, Indiában, Szaúd-Arábiában, Egyiptomban és egy csomó más országban az állam a kutya és a gazdaság a farok, az Egyesült Államokban ez fordítva van. Maga a gazdaság és ehhez kötődően az egyetemi szféra, ehhez nem kötődően, de létezően és ez befolyásolóan a jogrendszer, az intézményrendszer, a politikai struktúra, ez elég nagy mértékben független. És az Egyesült Államokat úgy hozták létre, ugye a 1865-ben, amikor a mostani intézmények túlnyomó többsége létre lett hozva, hogy székekkel, ellensúlyokkal, de alapvetően egy önjáró rendszere van ez kalibrálva. Az azt jelenti, hogy ahhoz, hogy az egyetem működjön, ahhoz nem baj, hogyha van állami megrendelés, de nem az állam tartja fönn az egyetemeket, mint Európában. A 12 legerőteljesebb egyetemből, Ivy League-nek hívják, Boros János Liga, mert hogy ugye ezeknek a fő épületein ilyen Boros János díszítés van. Tehát ennek a 12 legélenjáró egyetemből egyedül a Berkeley az, amelyik állami tulajdonban van. A 11 másik az, mint magánegyetem. Alapítványokból él, a Harvard, a Chicago, az összes többi. Most ennek következtében én nem mondom, hogy az egyetem számára az közömbös, hogy kap-e állami megrendelést. Ugye óriási vita van erről, hogy a Harvard Egyetemtől visszavontak 3-4 milliárd dollárnyi állami megrendelést. De hát emellett a Harvard Egyetemnek van egy alapítványa, amely alapítványa ilyen 500-600 milliárd dollár körüli értékben van, plusz a bevételek, ami a tandíjból, a kutatási pénzekből, amik nem csak az államtól jönnek, hanem mindenféle független szervezetekből jön. Tehát a Harvard nagyjából is egészében független az amerikai kormánytól. Most nem fogom ezt végigmondani, csak ez a példa megvilágítja azt, hogy ahogy Elon Musknak a gazdagsága az azon múlik, hogy megszavazza el neki az ő felügyelő bizottsága a világ történelem legnagyobb egyszeri pénzügyi juttatását, amit ugye néhány hete megszavaztak neki, és nem attól függ, hogy ő vállal-e szerepet a kormányzatban. És ez azért nagyon fontos, mert ha ez így van, most két példát mondtam, és lehet még többet is mondani, hogy az amerikai társadalom és az amerikai gazdaság nagyjából is egészében önjáró, az behatárolja azt, hogy egy még új aktív elnök is mennyire tudja befolyásolni a folyamatokat. Azt nem mondom, hogy egyáltalán nincs felhatása, hiszen hát maga ez a háború, ami most folyik a Jay Powell, az amerikai egybank elnöke ellen, ez nyilvánvalóan befolyásolja a döntéshozókat, mind a központi bankoknál, mind a tőzsdén, de azért a passzát szeretem az elnök fújja.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy a szabályalapú világrend az megrendült. Említette ön Mark Carney kanadai miniszterelnöknek a beszédét, amely hát talán mondhatjuk azt, hogy felrázta a világot, és nem kellett 70 percig beszélnie, mint Donald Trumpnak, elég volt neki 15 vagy 16 perc. Itt igazából Mark Carney arra figyelmeztetett, hogy nem mondta ki Donald Trumpnak a nevét, de arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt 80 évnek a kollektív probléma megoldásának az építménye az szétverésre került. Tudja az Európai Unió, tudjuk mi itt Európában, hogy hogyan reagáljunk erre?
Azt gondolom, hogy elindult egy gondolkodás az elmúlt év folyamán, illetve talán másfél éve is, mert azért a Donald Trump visszatérése ez a kiszámítható, ez egyik valószínű jövőkép volt, mondjuk, ha azt mondjuk, hogy 2024 elején gondolkozunk, vissza lehet keresni, hogy akik azon gondolkoztak, hogy na is milyen lesz az Európai Unió jövője, ezeknek egy jelentős része számolt azzal, hogy Donald Trump fog visszatérni, ezzel a programmal, amit ő nem rejtett véka alá, hogy felborítja a szabály alapú világrendet. Én úgy látom, hogy az Európai Unió is, és a NATO is olyan szövetség, amiben vannak közös értékek, és vannak közös érdekek. A közös értékek ugye a nyitott világgazdaság, a szabad társadalmaknak, a felforgató hatalmakkal, úgynevezett lattorállamokkal és a mindenféle terrorista szervezetekkel szembeni védelem, a felforgatás, az információs háború, kiber támadások és minden elleni védelem. És emiatt én azt hinném, hogy ez a két egység, amiről hát sokan úgy beszélnek, hogy jó, hát ezek a múltnak a maradványai. Ezek a múltnak értékes maradványai, aminek a fönntartásához nagyon sokféle érdek is kötődik az értékeken túlmenően. Tehát én azt hinném, hogy ezek a szervezetek, ezek fönn fognak maradni, adott esetben egy gyengébb amerikai részvétel mellett is, mert hogy a közös érdekek és a közös értékek azok egybe tartják. És az Egyesült Államok politikájától függetlenül én azt hinném, hogy az Európai Uniónak van egy sor olyan elrendezés, ami nem az amerikaiaktól függ, a monetáris unió, a közös külkereskedelmi politika, a közös intézményrendszernek a működése, de még a közös kül- és biztonságpolitika, amiben a Balkán és Ukrajna azért kiemelt szerepet játszik most a migráción túlmenően. Tehát én azt hinném, hogy ezekben az ügyekben voltak éppen, ha van egy külső sok, amit az amerikai elnök jelentett, akkor a helyes válasz az, hogy még sokkal jobban ragaszkodunk azokhoz az értékekhez és eljárásokhoz, amiket végül is mi találtunk ki közösen, fogadtunk el közösen, működtetünk közösen. És emiatt azt hinném, hogy az elnöknek az a törekvés, hogy mindent felforgasson, ez nem lehet mondani, hogy eredménytelen, de azt sem lehet mondani, hogy eredményes, hogy elégnek kifütyenteni egyet, és attól kezdve a világ az úgy működik, mindenki úgy táncol, ahogy ő fütyül. Erről azért nincs szó. Tehát emiatt én azt gondolnám, hogy mind a NATO, mind az Európai Unió fölkészülőben van, jelentős részben már tettek lépéseket. Hát például az, hogy kötöttek egy megállapodást az Egyesült Államokkal a kereskedelem lényegében szabad jellegének a fenntartásáról, hogy törekednek arra, hogy az uniónak a közös alapjait azokra a célokra fordítsák, ami tényleg a közös előremenetet biztosítja, mint amilyen mondjuk a technológiai fejlesztés, vagy mint amilyen az energiatakarékosság. Tehát azt gondolom, hogy ezek meg fognak maradni, kell rajta dolgozni. Nem azt állítom, hogy Brüsszelben ott van valakinek a zsebében a megoldás, és egyszerűen ki kell venni az akkuzsebből a megoldó képletet, és kiosztani a többieknek, és akkor mindenki fogja tudni, hogy merre van az előre. Ezen nyilván kell gondolkozni, mert ilyen típusú, ilyen módon működő Egyesült Államokkal azért lelkeményen senki nem számolt. Tehát bizonyos értelemben napról napra, hétről hétre vagyunk meglepődve, amikor látjuk, hogy ez is megtörténhet. Ezért emlegettem a Madurónak az elrablását is. Nem arról van szó, hogy bárki nagyon szomorkodna amiatt, hogy egy diktátort elmozdítanak, de azért az, hogy eddig ez legfeljebb háborúk alatt fordult elő, hogy egy államnak a vezetőjét egy másik államnak a fegyveresei azok elrabolják. És itt Venezuela és az Egyesült Államok között az én ismeretek szerint nincs hadüzenet, nincs hadi állapot, tehát és mégis megtörtént. Amiből annyi következik csak, hogy rengeteg olyan dolog történik, amire azért nem vagyunk fölkészülve, mert nem lehetünk rá fölkészülve, de azért kell rá reagálni, méghozzá az értékeink és az érdekeink mellett. Én azt gondolnám, hogy Magyarország érdeke az, hogy ne saját erővel próbáljon kétoldalú alapon a világ nagyhatalmaival valami fajta egyességre jutni, mert azért akárhogy is veszük, egy kicsi európai mértékben inkább közepes ország vagyunk, de nem vagyunk középhatalom. Franciaország az középhatalom, Brazília az középhatalom, Dél-Afrika középhatalom, de Magyarország nem az. És emiatt nekünk elemi érdekünk kötődik ahhoz, hogy a szövetségeseinkkel együtt, tehát a NATO és az Európai Unió platformjait kihasználva próbáljuk a magunk érdekeit érvényre juttatni.
Zárásként beszéljünk itt már megállapodásokról, megállapodásokat említettően a Mercosur megállapodásról, amelyet 25 év után tető alá hozott az Európai Bizottság, most viszont az Európai Parlament visszautalta azt az Európai Unió bíróságára, tehát másfél-két évig mindenképp jegelve lesz. Hogyan látja ezt a megállapodást a közgazdász?
Hát azt gondolom, hogy ez a megállapodás ez borzasztó fontos lenne az Európai Unió számára legalább két okból. Ugye egyfelől, ahogy említette, hogy ez egy hosszú tárgyalási folyamat eredményeként jött létre, és hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk egy olyan Európai Uniót, amelyik a világ eseményeiben nagyobb szerepet játszik annál, mint hogy elmegy a német kancellár Isztambulba, és felemeli azt az összeget, amit a törökök kapnak azért, hogy védjék a saját határaikat a kifelé menekülők elő, hanem szeretnénk, hogyha ez egy játékos lenne a világpolitikában, egy normatív hatalom, amelyik valamilyen módon képviseli azokat az értékeket, amiket Európa megjelenít a környezetvédelemtől az emberi jogokig, különös tekintettel mondjuk a női jogokra és sok minden másra. Tehát ugye ebből a szempontból a Mercosur megállapodásnak a elfogadása az borzasztó fontos lett volna, mert akkor ezt az Európa, mint normatív hatalom, ezt valami konkrétuma alá lehetett volna támasztani. Most az egy további dolog, és ez lenne a második eleme ennek, hogy ugye ez a megállapodás felgyorsítaná azt a folyamatot, ami nem a latin-amerikaiak miatt van napirenden, hogy a európai mezőgazdaságpolitikát azt át kell alakítani, mert fenntarthatatlan. Nem az ukránok miatt fenntarthatatlan, önmagában fenntarthatatlan, észszerűtlen, pazarló, és át kell alakítani. Most ha meg lett volna ez a megállapodás, és nem akad el oly módon, ahogy említette a kérdésében, akkor ez gyorsította volna, hogy most a 2028-ban induló új pénzügyi kerete révén és annak keretében a mezőgazdasági támogatások rendszerét is át lehetne gondolni, észszerűsíteni, célirányosabbá tenni, környezetbarátabbá tenni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos megállapodás lett volna. Most nyilván úgy van, hogy erről mi is beszélgettünk, hogy a gazdaság meg a politika egymással összefügg. Hát, hogyha gazdálkodók tüntetnek Strasbourgban és Brüsszelben a megállapodás ellen, ha az Európai Unióban képviselt pártoknak egy jelentős része vagy meggyőződésből, vagy inkább opportunizmusból fölkarolja ezt a mezőgazdasági termelőknek a szempontját, hiszen az, hogy mit jelent a környezetvédelem, vagy mit jelent a gyógyszeripar, azért tízünk közül kilenc nem igazán látja át. Az viszont, hogy ha ilyen-olyan lépéseket tesznek, akkor hogy fog megnövekedni mondjuk a sertéshúsnak az ára, vagy a marhahúsnak az ára, azt azért sokkal könnyebb felmérni. Na, emiatt gondolom én, hogy az Európai Parlamentben szereplő és képviselt mozgalmaknak egy jelentős része opportunizmusból támogatta ezt a felvetést, hogy a bíróság vizsgálja meg. Én nagyon meg lennék azon lepődve, hogyha az Európai Bíróság kiretnivalót találna a Mercosur megállapodáson, mert azért az, hogy mondjuk nek vagy nekem gazdasági veszteségem származik egy nemzetközi megállapodásból, meg az, hogy akár önnek, akár nekem az emberi jogaim sérültek, az két különböző állítás. Az egyiket valószínűleg nagyon könnyű belátni, a másikat viszont nagyon nehéz lesz bizonyítani, és ezért gondolnám, hogy az Európai Bíróság jóvá fogja hagyni ezt a megállapodást.
Végszóként röviden összegezzünk. Arról beszéltünk, hogy az idei Davoszi világgazdasági fórumon kirajzolódott egy korszakváltás. Az Európai Uniónak a vezető országai középhatalmi szövetségeket építenek, és hát felkészítik a gazdasági, katonai eszköztárukat, felkészítik a tartós vagy tartósabb nagyhatalmi konfliktusokra. Milyen kilátásaink vannak az idei évre, vagy az idei időszakra? A versenyképessége az Európai Uniós országoknak hogyan alakulhat? Lesz miből növekedni? Tudunk növekedni?
Hát azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az lenne a fontos, hogy hosszú latolgatást követően lépések történjenek, és a lépések közül talán a legfontosabb a tőkepiaci uniónak az előmozdítása lenne. A tőkepiaci unió az nagyon röviden azt jelenti, hogy az országoknak a megtakarításait azt egyesítik, és mondjuk egy lengyelországi fejlesztést azt német banknak a forrásaiból, vagy egy német nyugdíjalapnak a forrásaiból lehetne finanszírozni. Elvileg ez már sok éve megvan. A 2012 óta van bankunió az Európai Unióban, de gyakorlatilag ez nem működik, mert a nemzeti szabályozó hatóságok azok nem akarják kiengedni a megtakarításokat az egyes országoknak a határain belülről. Na most, ha ezt sikerülne leküzdeni, ezt a konkrét bürokratikus akadályt, akkor hirtelen kiderülne, hogy az, amit mindig szoktak mondani, hogy hát igen, milyen jó ötlet, de nincs rá pénz, ez nem igaz, mert kiderülne, hogy Európában rengeteg olyan pénz van, ami azt várja, hogy befektessék, hogy a bankbetétnél jobb hozamot tudjanak a befektetőnek biztosítani. És emiatt, mert hogyha egy ilyen folyamat megindul, akkor jelentős összegek a mostani Európai Uniós költségvetést 10-15-szöröse is meg tudna mozdulni, anélkül, hogy a nemzeti kormányoknak ebben a kérdésben bármit kellene csinálniuk. A piac szereplői, a megtakarítók meg a befektetők találnának egymásra, és hát ez tudná biztosítani azokat a forrásokat, amiből az európai egyetemek és az európai kutatóintézetek által kitalált mindenféle újítások a gyakorlatban is meg tudnának valósulni. Tehát ez lenne azt hiszem az első legfontosabb mozdulat. A másik fontos dolog az lenne, hogy a kereskedelem politika szintjén sikerüljön kimaradni ebből az adókapokból. Tehát, hogyha az amerikaiak csinálnak valami butaságot, akkor nem biztos, hogy nekünk azt a viszonosság alapján meg kell ismételnünk. Hogyha ők korlátozzák mondjuk 100-200%-kal valamely árunak a bevitelét, hogy ugyanak az árunak a bevitelét mi is korlátozzuk 100-200%-os vámmal. A harmadik ilyen kérdés lenne az, hogy hát megtalálni azokat a pontokat, amiben van egyetértés a tagállamok között. Én azt hinném, hogy a migráció egy ilyen kérdés, Ukrajna támogatása, nem feltétlenül az összegek és a módok tekintetében az egy ilyen kérdés. És hát a jövőre nézve pedig el kellene kezdeni dolgozni azon a projekten, ami ugyancsak nem tegnap óta van napirenden, hogy lehet a többségi döntéseknek a körét kiterjeszteni olyan ügyekben, ahol valóban a közös érdekek vannak előtérben, és én azt hiszem, hogy ebben érdemes lenne előre menni, pusztán azért, mert ugye a döntési rendszerünk még mindig az, amit annak idején 6 egyként gondolkozó országra találtak ki, most meg ugye vagyunk 27-en, és hát pusztán a számosságunk okán, az érdekeknek a sokszínűsége, a történelmnek a sokszálúsága okán nem tud ez a döntéshozatali rendszer úgy működni, hogy egy ország, egy szavazat, haladni kellene előre a többségi döntések felé, hiszen minden föderális állam, az Egyesült Államoktól Brazíliáig úgy működik, hogy létrehoznak kisebb grémiumokat, ahol 3-an, 4-en, 5-en döntenek a kérdésekről, nyilván nem ellenőrzés és elszámoltatás nélkül, de nem 27-en döntenek minden egyes kérdésben.
Csaba László közgazdász, egyetemi tanár, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.